Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe.
És a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
11. rész, Diana Velszi hercegné. Erről a szerencsétlenről, amit mindenki, aki ismerte volna, az írt volna egy könyvet, amiben kijelent, hogy ő ismerte legjobban Diana-t, ő tud mindent az élete részétől, és mindenki más téved.
Az elmúlt 25 évben Diana életéről könyvet írni, vagy filmet készíteni, nagyon jó biznisz.
Egy kis flört alakult ki köztük, és ez egy nősember volt egyébként. Elítólag kikerült a nyilvánosság elé a telefonszáma, hogy 300-szor hívta fel egy éjszaka alatt a lakását a férfinak. A legnagyobb szerelme a Diana az egy Hasnat Khan nevű ember volt, egy olyan férfi, akiről én azért alig nem is hallottam a nevén szerintem. Ő mindig szerette a királynőt, tehát ő mindig szépen nyilatkozott róla, meg köztük a kapcsolati viszonylag jó is volt. Abban nagyon elkötelezett volt, hogy ő védje a monarchiát. Nyilván a saját fiának akarta is megmenteni a trón. A nagybátyja Diana-nak tartott egy sajtótájékoztatót arról, amiben biztosította a népet, hogy még Diana nem volt senkije, tehát érintetlen. Elkezdtek megjönni a sajtóban olyan cikkek, hogy a Károly az egy ilyen milyen felelősségteljes apa. Akkor ezt, amikor ezt így látta, hogy elindult egy ilyen folyamat, akkor tudta, hogy valamit lépnie kell, mert hogyha mire odaérnek, hogy kezdődik a bírósági tárgyás, uralkodik egy olyan közhangulat az országban, hogy ő nem való anyának, akkor megette a fene.
Mind erre a sok minden nehézségre azért az rá tett egy jó nagy lapát, hogy nem tudott ám ő olyan anya lenni szerintem, ami ön szeretett volna lenni.
Nem meglepő módon ő valami borzalmasan nagy szeretet hiány dolgozott benne, tehát hogy ő hajlamos volt arra, hogy a legkisebb románcba is hatalmas szerelmeket lásson, és tehát annyira vágyott rá, hogy valaki megmentse őt, meg szeresse őt.
Sziasztok, kedves hallgatók! Itt vagyunk, visszatértünk.
Igen, sziasztok, én is itt vagyok.
Rég kaptam ennyi levelet, meg ennyi online üzenetet, így munkával kapcsolatban, hogy mikor folytatódik, meg mikor csináljuk már, és szerintem elmondhatjuk, hogy egyikünk se számított az első évadnál semmilyen fogadtatásra, de az, hogy ennyien fogjátok várni, meg követelni, meg kérni a második évadot.
Igen, annyira előttem van, amikor az első részek után küldted nekem az olvasottsági mutatókat, meg a mindenféle szép toplista helyezéseket, hogy milyen sokan hallgattok minket, ez egy nagyon-nagyon nagy öröm volt, úgyhogy ezt ezúton is szeretnék még egyszer megköszönni, meg igen, ezt a rengeteg üzenetet, tőlem, amit így kaptam szerzi oldalra, vagy bármilyen fórumra, minden második üzenet arról szólt szinte, hogy lesz-e még második évad, mikor folytatjuk, mikor kezdjük meg. Küldtetek ötleteket is egyébként, hogy kikkel foglalkozunk. Nagyon-nagyon jó ötletek vannak köztük, úgyhogy ezeket is köszönjük.
Úgyhogy ennek hála nagyjából így ott tartunk, hogy ilyen hatodik vagy hetedik évadnál
igen,
kb. Annyi női nevet gyűjtöttünk. Annyi nevet gyűjtöttünk össze, úgyhogy igen, női név az van bőven. Amit egyébként fontos tudnotok, és még így az elején el akartunk mondani, hogy jelen pillanatban a kiadónk költözése miatt stúdió problémánk van, de egy nagyon csodálatos, és egyébként számomra nagyon inspiráló helyen vagyunk. A Lottinak az irodájában, az alkotó kis műhelyében, úgyhogy ez most a mi kis rögtönző stúdiónk, úgyhogy ha más kicsit a hangminőség attól, amit eddig megszoktatok, akkor annak ez az oka.
Igen, de azért mindent megtettünk, mert csak hogy tudjátok, itt verőfényes napsütés van, és mi itt az elsötétített, leredőnyözött, függönyözött kis szobában ülünk, hogy valami stúdió feelinget megteremtsünk, de azért reméljük, hogy sikerült.
Vasárnap délelőtt,
rengeteg könyv között,
és számomra nagyon újdonság, hogy egyetlen egy gyerek sincs a környéken, aminek azért egy kicsikét örülök, és ami egy kicsit választ is ad arra, hogy bár egyébként nem terveztünk ilyen nagy szünetet az első két évad között, de hát ugye tudjátok, hogy én tavaly áprilisban adtam életet a harmadik gyerkőcömnek, és közben egyébként egyet költöztünk is, meg iskolát kezdtünk, meg ilyenek, szóval, hogy elég sok minden volt, és amellett, ugye, aki engem így ismer, meg követ, tudja, hogy dolgoztam, de hogy az a helyzet, hogy a Lotti sem nagyon tétlenkedett, mert hogy ő meg te hány könyvet is írtál az idő alatt?
Azt hiszem kettőt, ilyen, és azóta belekezdtem még kettőben, úgyhogy Úgyhogy igen, de Rozi, te sokkal jobban nézel ki, azt kell mondjam, szeptemberről már borzott. Emlékszem, az utolsó felvételekkor már így látszott, hogy nagyon a utolsó erőtartalékaidat mozgósítod, és egyébként ezt szerintem egyáltalán nem látszik az eredményem, meg se a podcasteken, se a munkádon, úgyhogy ezen én még mindig nem értem, hogy ezt hogy csinálod, úgyhogy le a kalappal. De minden esetre, igen, azért az a tavalyi év, az nekem is húzós volt, ugye nekem a Tökéletlen életek regénysorozatnak jött ki a második része novemberben, meg a Risporos hétköznapoknak a női szexualitás története, és azért ott ugye bemutató megjelenés körül, hogy mindig azért elég sok a munka, főleg így karácsonyi szezonban, meg azóta még jött be még egy-két projekt, de ezekről majd én is később mesélek, amikor már olyan publikusabb lesz. Úgyhogy nem unatkoztunk, de hát most már azért jövünk ki a télből, itt a tavasz, és azért egy kicsit most már energetizáltabban állunk a dolgokhoz szerintem.
Meg nem tudom, hogy te hogy voltál vele, de hogy nekem így rendesen hiányzott ez, hogy belemerülni megint egy kicsit néhány ilyen inspiráló nő, vagy nem is feltétlenül az, hogy inspiráló, de hogy úgy egyáltalán kicsit más életekbe.
Oh,
és tök fontos elmondani, hogy ezt a két nőt, meg az, hogy az évadban ezzel a két nővel indítsunk, akikkel indítunk, és meg ki fog derülni az adás végére, hogy ki a második nőnk. A te ötleted volt, és nagyon jó ötlet volt, mert két fantasztikus nő.
Igen, és egyébként ezt, amit mondtál, ezt én is éreztem, mert egy nagyon sok szakmai anyagot olvastam az elmúlt pár hónapban, és valahogy az olvasás, ilyen élvezeti értékű olvasás az így teljesen kikopott, és ezek hozták vissza az életembe, tehát hogy leültem ezeket az élet szerintem, nem tudom, egy ilyen 8-900 ezer oldalt, így úgy kiolvastam két hét alatt erre a két mostani részre készül, és olyan jó volt, hogy beszippantott, mert egyébként az életük is nagyon izgalmas, és talán éppen ez jelentett egy nagy kihívást, ugye az első nőnkre készülvén, aki ugye Lady Diana Velszi hercegné, hogy eszméletlen mennyiségű forrás állt rendelkezésre. Szerintem több, mint az eddigieknél, vagy bármelyiküknél, most majd lefotózzuk nektek, szerintem egy ilyen 7-8 életrajzi könyv áll itt az asztalunkon közben, és egyébként nagy része a sajátom, tehát csak köszönöm, egy vagy két könyvtári példány van köztük, mert nem tudom, én kamaszkoromban oda voltam Lady Diana-ért. Ugye voltam 11 éves, amikor meghalt, és én utána, bár abban az életkorban egy elég keveset tudtam még szerintem felfogni az ő valódi énjéről, problémáiról, és mindarról, amikről ezek a könyvek egyébként szólnak, de valamiért így nagyon megragadott. És egy kicsit így messziről indítsam a témát, én nem nagyon hiszek az életkorokba. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy ennyi idős korodra nem tudom, már itt meg ott kéne tartanod, meg hogy fú, nem tudom, 30 éves korunktól már nem tudom, jobban számoljuk az éveket, szóval én nem, én néha azt is elfelejtem, hány éves vagyok. Amiben viszont hiszek, hogy vannak ilyen generációs, nem tudom, jelzőbólyák, tehát amik így összefognak egy-egy generációt. Például ilyen, ugye van egy Facebook csoport azoknak, akik nézték a Walt Disneyt, amikor bejelentették Antal József halálát. De mai napig nem értem, kinek jutott eszébe az MTV-be, hogy ezzel traumatizáljanak egy generációt, vagy ott a Donald Kacsa mese közepén megjelenik egy ilyen fekete gyászzene. Vagy ilyen volt például korábbi amerikai generációknak, hogy mindenki, aki akkor ért, el tudta mondani, hogy hol volt, amikor meghalott, hogy megölték Kennedy elnököt. És szerintem nekünk ilyen még szeptember 11, tehát hogy ez nem valahogy mindenkinek beégett, hogy hol volt, amikor először, vagy hol látta meg először a képeket például az ikertornyokról, és nekem egyébként még ilyen Lady Diana-nak a halála.
Igen, szerintem a mi generációnknak még van emléke arról, amikor megérkezik a hír, hogy úristen meghalt. Én nekem is van egy ilyen kép a fejemben, hogy emlékszem, amikor anyukám mondja, és képzeld el, hogy nálunk például a szembe lévő szomszédnéni, aki szomszédnéni, hát akkor az egy 30 ilyen pár éves nő, annyi idős volt, mint én, de hogy így úgy emlékszem, mint szomszédnéni, aki egyébként nagyon hasonlított Diana-ra, ő sírt, hogy meghalt. Szóval, hogy emlékszem arra az érzésre, hogy egy olyan nő halt meg, igen, aki annak a generáció nőinek egy nagyon fontos karaktere, igen, volt.
Nekem is van egy képem arról, hogy az évnyitón erről beszélünk, hogy azt hiszem augusztus 31-én történt, vagy valahogy így, és hogy az évnyitón az iskolában erről beszélünk, és hogy talán egy héttel később akkor lent voltam megint a Balatonon. Azt hiszem, hogy egyedül voltam így a nyaralomban, és így én néztem végig talán egyedül a családból a temetését, az elejétől a végig, de ez valami 5-6 órás műsor volt, és emlékszem rá, hogy meleg van, ott ülök az a tipikus szociál bőr, barna bőr kanapénkon, és sírok. És hogy 11 évesen alig, tehát nem nagyon volt ugye vele kapcsolat, és nem voltunk egy ilyen bulvár fogyasztó család, meg nem nagyon voltunk azért oda a zangolt királyi családja, de vagy én is éreztem, hogy valami nagyon jó dolog távozott a földről. Úgyhogy, és egyébként nagyon megdöbbentő, hogy azóta eltelt 25 év. Tehát, hogy azóta felnőtt egy generáció, tehát valaki, aki, de tudom, most ilyen 25-30 évesen először mondjuk a Korona című sorozatban találkozik el Lady Diana-val, ő neki nincsenek már erről emlékei, és ez így annyira, annyira furcsa.
És hogyha egy kicsit utána számolgatnak a hallgatók, akkor abból ki is derül, hogy te egyébként most idén leszel igen, annyi idős.
És ez a másik, hogy én nekem, hogyha nem, most, hogy ugye a Korona című sorozat idén, egy kicsit én is azért felevelnítettem az emlékeimet, nekem például nagyon megdöbbentő volt, ugye lehetett is hallani híreket, hogy például így a Károly Kamilla Instagramját a korona vonatkozó részé után elárasztották a gyűlölködő üzenetek, mert emberek egyszerűen elfelejtették, hogy így ott mi történtek. Meg ugye a házastársi bántalmazás, és teljesen más fogalmaink vannak most, mint a 90-es években, tehát az, hogy így Károly állítólag, vagy tényleg, ezt már mindjárt kifejtjük, de hogy így vagy valószínűleg így sugalmazta a feleségének, hogy ő nem normális. Tehát ez a klasszikus gázlángolás, amit ma már így aki egy kicsit úgy jobban belemélyed a pszichológia ugyanis, mert az így kiszúr, hogy oké, ez egy teljesen tipikus, nem is tudom, mondjuk narcisztikus tünet például. És egy nagyon súlyos házastársi bántalmazás egyébként. Tehát
igen, azt a felvételt, amiről majd biztos beszélünk is, vagy most is akár érinthetjük, hogy mi például az Éva magazinon írtunk egy pár hónapja cikket arról a videóról, ami az eljegyzésükkor készült, igen, tudod velük egy interjú, és egy olyan címmel írtuk meg, hogy 6 szó, ami örökké traumatizálta Diana-t. Vagy és hogy ezt is elfelejtettük, igen, meg elfelejtették az emberek.
Igen, igen, hogy vagy ott állt, hogy így megkérdezték tőlük az újságírók, hogy de hát szerelmesek, igaz? És mondja Diana, hogy hát persze, és így a Károly így mondott, hogy akármit is jelent a szerelem.
Olyan.
És hogy így, ez tényleg, és...
És pedig ez megtörtént, nem tudom, 30 évvel ezelőtt, és azóta eltelt egy csomó idő, és akkor most így a fejükhöz kapnak az emberek, hogy ó, tényleg. Mert hogy én nekem például, én nekem be kell vallanom, hogy én egyébként nem vagyok egy ilyen Diana rajongó. Mm-hmm. Ez tök érdekes, hogy nekem ez annyira nem alakult ki. És amikor készültem így az adásra, tök sokat gondolkoztam, hogy miért. És két dolgot vettem észre, hogy az elmúlt 25 évben Diana életéről könyvet írni, vagy uh-huh. filmet készíteni, nagyon jó biznisz.
Igen.
Mert hogy ez így mindenkit érdekel, és hogy még jobb biznisz azt a képet, ami így az emberekben élt Diana-ról, lerombolni. Mert hogy igen, kicsit én azt látom, hogy így próbálják így azt bemutatni, hogy ám, nem voltam olyan izé uh-huh. csodálatos nő, meg nem tudom, micsoda, mint ahogy ti emlékeztek rá, meg nem tudom. És hogy például ezekkel a dolgokkal, hogy előszedünk egy ilyen videót, hogy de hát a Károly ezt csinált meg, közben mégis, tehát hogy jól igen, sikerült neki ez a negatív PR kampánya, uh-huh. nem tudom, honnan indult, vagyis hát nyilván sejtjük, hogy honnan. De hogy én így ezt látom.
Igen, ez valahogy engem meg annyira nem ért el, vagy nem tudom, vagy bennem annyira erős volt ez az ilyen kamaszkori érdeklődés, vagy lángolás, vagy ami meg utána jött esetleg kommunikáció, és az ugye annyira nem érintett meg, vagy legalábbis egybe esett mondjuk azzal a fejlődésem, hogy egész egyszerűen csak így ilyen emberi dolgai így kiderültek róla. Tehát, hogy, de hát, hogy ezt meg simán be lehet úgy állítani, hogy nyilvánvalóan, hogy valamilyen negatív
csak igen, ugye az,
ki a végén.
Az első évad során is szerintem ez így tökre kiderült, hogy amint egy olyan nőről, akit így pátoszra emelünk, kiderül, hogy ő egyébként egy teljesen átlagos nő is,
igen,
akkor így nem az tudom, teljesen... szeret szexelni? Úristen, igen, akkor már kurva.
Szeretője vagy, Jézusom.
Igen. Igen. Az nem baj, hogy mondjuk a férje megerőszakolta, meg neki hetente volt két szeretője, de mondjuk neki az élete során volt kettő, úristen, akkor igen, ő már izé.
Igen, és ez én nem is tudom, hogy mi, hogy az emberek ennyire szeretnek fekete-fehéren gondolkodni, mert ez egyszerűsíti a világot, hogy vagy valaki vagy angyal, vagy ördög, vagy hát nyilván nagyon erősen benne van egyrészt az a tündérmeséghez való ragaszkodásunk, hogy ez így, amiről még majd szeretnék beszélni, meg hát a nyilván a nőkhez való, szemben való kettős mérce. Tehát, hogy az, hogy a Károlynak folyamatosan, tehát viszonya volt az egész házasság alatt gyakorlatilag, az így hogy jön ahhoz, hogy nem tudom, az a szerencsétlen kiszipolyozott érzelmileg megfáradt nő így próbált egyébként nagyon kétségbeejtően kapni egy-két férfi után, hogy szeresse. Nagy része egyébként el is árulta, mert például a Hewitt kapitány, aki szeretője volt, az is az első dolga volt, amikor végre lett az egész kapcsolatoknak, hogy írt róla egy könyvet, és most olvastam, hogy egy pár éve volt, hogy tudom, 10 000 fontért eladta a leveleit, meg ilyenek, szóval...
Na, jó biznisz.
Tessék, jó biznisz.
Igen. Jó, de akkor szerintem kezdjük el, vagy így csapjunk bele az életébe, mert aztán így nagyon így mindent említünk, aztán nem.
Igen, most hogy pár éve ugye felelevenítettem ezeket, ahogy jött a Korona című sorozat a emlékeimet, és egészen addig valamiért, ha valaki megkérdezte volna, hogy hány éves volt Diana, amikor meghalt, én azt mondtam volna, hogy én 43, 44, 46. Ugye két felnőtt, majdnem felnőtt gyerek volt, mert akkor ugye William volt 15 éves. És most így, ahogy így a kezemben volt ez az önéletrajzi könyv, és oda volt írva, hogy 1961-1997-ig is, nézem, 36 éves volt. Borzalmasan fiatal. Igen. Tehát, hogy ez... Jó, tehát, hogy ez így annyira megrázott, meg hát ugye főleg utána a többi olvasmányom is, és ami nagyon-nagyon megdöbbentett, ezen kívül, hogy mennyire fiatal volt, hogy így ahogy... olvastam most ezeket a könyveket, olyan is volt köztük egyébként, ami újdonság is volt, hogy így egyre nagyobb káosz lett a fejemben. Részben nyilván azért is, amit te mondtál, hogy így kicsit ilyen más aspektusai is derültek ki az életének, másrészt meg így azt érzem, hogy egyre kevésbé találom mondjuk azt a fogódzót, aminél fogva őt be lehetne mutatni, mert azért például, amikor az előző évadban beszélgettünk Jászai Marilla, például nála az, hogy mi volt az, ami ez a szörnyű gyerekkora után őt egyben tartotta, és így mondja a színészete, a magyarság iránti szeretete, stb. Tehát ott volt egy ilyen keret, vagy egy váz. Na, hogy telt az idő, egyre többet olvasom, és ezt így egyre nehezebben találtam, mert úgy rájöttem, hogy tényleg, amit beszéltünk az előbb, hogy erről a szerencsétlenről, mintha mindenki, aki ismerte volna, az írt volna egy könyvet, amiben kijelenti, hogy ő ismerte a legjobban Diana-t, ő tud mindent az élete részétől, és mindenki más téved. És én arra gondoltam, hogy kezdjük ezekkel az ellentmondásokkal, hogy például mik ezek, mert szerintem, ami mondjuk nekem is meglepő volt, mint egy ilyen Diana fannak, vagy egykori Diana fannak, azt szerintem lehet, hogy másoknak is újdonság lesz. Az első, vagy kicsit visszafelé indítsuk az időből, ez mondjuk így a Dodival való kapcsolata. Ugye így például hallani, ugye ő volt az, akivel együtt érte őket a végzetes baleset Párizsban, az Alma Alagútban, és hát ő ugye a többek közt a londoni Harrods áruháznak a tulajdonosa volt az édesapja, Mohammad Al-Fayed, és egy ilyen tipikus playboy volt. Ez nekem például teljesen beégett a tudatomba, hogy neki, Diana-nak ő volt a nagy szerelem, és hogy végre megtalált a boldogságot, és milyen katasztrófa, hogy pont akkor ért véget az életük, és hogy már az eljegyzésre készültek, és hogy találtak is egy gyűrűt a Dodinak a lakásán, és így most olvastam, hogy így, ugye a balesetük történt augusztus 31-én, ők június végén találkoztak. És így akkor, hogy így, ez így mi van? Tehát, hogy tényleg egy nő, aki 10 évig szenved egy házasságban, évekig küzd a szabadságért és a válásért, ez így tényleg hozzáment volna valaki, ez akivel így 2 hónapja van valami szorosabb kapcsolat, mert előtte talán futólag találkoztak. És például az Andrew Morton, aki ugye a leghíresebb életrajzot adta ki, amiben a Diana is annak idején ugye közreműködött, csak eleinte titkosan, is kiadta újra ezt az életrajzot a halála után, és abban ő is úgy mutatja be, hogy hát ez volt a nagy szerelem, meg a nem tudom, és utána, amikor a Paul Barrell-nek a Diana testőrének jelent meg könyve, bocsánat, nem a testőrének, hanem a Komornyik személyi titkára, akit 10 évig élt mellett, ezért én is tudom hinni, hogy egyébként tényleg volt köztük szoros kapcsolat, mondjuk ez is olyan zavaros, hogy ez a férfi azt írja magáról, hogy a Diana úgy hívta őt, hogy az én kősziklám, még az összes többi ismerősöm, hogy hát ők ilyet sose hallottak, és nem is volt olyan szoros kapcsolatuk, szóval már itt ilyen káosz van. Ő azt írta, hogy egyrészt az a gyűrű, amit a Dodi vett, az egyébként egy olcsó darab volt, nekünk nyilván amúgy drága lenne, de hogy például egy 10-szer annyiba került, mint a korábbi barátnőjének az ujján láttak. És egy ilyen csávó biztos, hogy nem egy olyan gyűrűvel kérte volna meg a Bessie hercegné kezét, ami nem a leghatalmasabb a világon, másrészt, hogy egyáltalán nem is volt a Diana stílusa, tehát ez csak egy ajándék volt valószínűleg, mert előtte hetente vett neki ékszereket. És hogy például, azt is leírta ez a Barrell, hogy a legnagyobb szerelme a Diana az egy Hasnat Khan nevű ember volt, egy olyan férfi, akiről én azért alig nem is hallottam a nevén szerintem. És képzeld el, hogy 95 és 97 között volt kapcsolatuk. És ez a pasas egy tüdő- és szívsebész orvos, ugye szintén egyébként muszlim vallású, és állítólag az anyja ezért saját anyadejénet lekurvázta, konkrétan telefonban, amikor meghallott, hogy már a második muszlim férfi van rendezvúzik, aki a fejed volt. Már ha ez is igaz, mert ugye ez egyébként ez is a komonitor származik, ez az információ. És hát ezért egy nagyon diszkrét férfi volt, és állítólag ő volt Diana-nak az élete szerelme, tehát hogy ő velük bele egy nagyon szép harmonikus kapcsolata volt, és hát ez egy a vállóper végétől kezdve tartott 97 nyaráig, és hogy azért szakítottak, mert a férfi azt mondta, hogy ő nem tudja vállalni azt, hogy feleségül veszi bele együtt a világ összes paparazzóját, és hogy vége a privát életének, és hogy ezen ment szét köztük a kapcsolat, és hogy a Dodi ebből csak egy ilyen, nem tudom, egy gyógyuló kapcsolat volt, meg tényleg Diana-nak kimondták a válását, és egy kicsit így élvezni akarta, hogy szabadabb az élete, és meg nyilván a Fayette családnak meg volt arra az infrastruktúrája, hogy ezt úgy, ahogy biztosítsa is neki. Ugye annyira nem sikerült, ez azok a fotók is, amikor szerencsétlenek a földközi tengeren hajóznak, és vagy a Diana-ról ezek a fürdőruhás képek is annyira belém égtek, hogy így mentek utána ki a mindenféle objektívekkel, tehát ez nekem így ilyen meglepetés volt, de amúgy egyébként meg teljesen logikus, tehát hogy nekem se gondolnám azt, hogy mondjuk a Diana hozzá akart volna menni valakihez ilyen rövid időn belül, pláne nem ilyen playboy-szerű személyiséghez. Egyébként meg persze ki tudja, mert ahogy így ezekről a hosszabb, rövidebb kapcsolatairól olvastam, valami nem meglepő módon, de valami borzalmasan nagy szeretet hiány dolgozott benne, tehát hogy ő hajlamos volt arra, hogy a legkisebb románcba is hatalmas szerelmeket lásson is. Tehát annyira vágyott rá, hogy valaki megmentse őt, meg szeresse őt, hogy például volt egy olyan szerelme, és egy Olivier Hor nevű műkereskedő, az szintén ott még a különélés évei alatt volt már, nem sokkal mielőtt Hydra ezzel a hasznatkánnal megismerkedett, azt hiszem, hogy egy kis flört alakult ki köztük, és ez egy nősember volt egyébként, és a Diana az így teljesen el... Tehát, hogy van az, amikor van az a lelkiállapot, amikor az ember egy képzelt szerelembe kezd teljesen elveszni, és hogy állítólag kikerült a nyilvánosság elé a telefonszámra, hogy 300-szor hívta fel egy éjszaka alatt a lakását a férfinak. Úgyhogy ez is egy ilyen nehezen megítélhető dolog, de ettől függetlenül például nem hiszem, hogy mondjuk a Dodival addig fajult volna a dolog, hogy ők tényleg össze is házasodjanak. A másik, ami nekem ilyen nagyon nagy meglepetés volt, az például az öccse, ugye a Spencer Groff. Erről szintén ugye van egy emlékem, hogy a temetésen egy ilyen nagyon szívhez szóló beszédet mondott, amiben elég magasztalta Diana-t, és ugye ilyen bújtatott kis tüskéket lőtt ki a királyi család felé, és ezt borzasztóan megtapsolták kint a katedrális előtt, amit beszivárgott ennek a hangja ugye az épületbe, és hogy ez egy ilyen, mindenki úgy emlegette, mint a, nem tudom, a királyi család totális megszégyenítése. A Királynő című filmben, ahol Helen Mirren alakította az Erzsébetet, az pont ezekről a Diana halála utáni napokról szól, amikor a királyi család csinálta ugyanazt, amit szokott, tehát így felvonult éjszakra Balmorában, és így a nép meg így állt, hogy hello, és nem tudom, tehát itt nekünk a mi hercegnőnk meghalt, és ti nem is gyászoltok, és valahogy ott nagyon megmutatkozott az, hogy az, amit Diana képviselt, ez a közvetlenebb stílus, amivel ő egyáltalán az emberekhez, meg a szegényekhez közeledett, az mennyivel jobban megérintette a népet, mint a királyi család klasszikus hűvös távolságtartás, és így megmutatott, hogy mekkora szakadék van a valóság, meg a nép és a királyi család között. És ami érdekes, hogy Diana például, ő mindig szerette a királynőt. Tehát ő mindig szépen nyilatkozott róla, meg köztük a kapcsolat viszonylag jó is volt. Tehát, hogy olyat is mondott, hogy a királynő őt például mindig próbálta megérteni, meg a maga módján segíteni. Nyilván nem tudott egy bizonyos ponton túl, meg nem is akart. Nem is tudott volna ebbe így bele involválódni, mert azért az empatikus képességei, mint mindenkinek a királyi családban azért korlátozottak. De hogy Diana abban nagyon elkötelezett volt, hogy ő védje a monarchiát. Nyilván a saját fiának akarta is megmenteni a trón. Látta, hogy változtatni kell bizonyos dolgokon, meg hogy a királyi családnak van egy ilyen generációs eltolódása az emberek felé. De az utolsó dolog, amit ő akart volna, hogy az ő öccse, az ő nevét felhasználva hiszterizálja az embereket a királynő ellen. Mert nem tudom, például és ezt is a Komornikja publikálta, hogy a Diana egy olyan levelet írt, már a válása után, amiben ezt írta, nagyon szeretném megölelni az anyósomat, és szeretném elmondani neki, mennyire megértem, mi is zajlik benne. Megértem az elszigeteltségét, az őt körülvevő félreértéseket és hazugságokat, és átérzem az ő csalódottságát és zavartságát. Annyira akarom a monarchia fennmaradását, és magam is tudom, milyen változásokra lesz majd szükség, hogy a sót, idézőjelben, új és egészségesebb vágányra tereljék. Én is osztom a család félelmeit, ami a változásokat illeti. Az igazságért fogok küzdeni, gyermekeimért és a monarchiáért. És a másik, hogy ez a Spencer gróf, úgy, mert ez a Charles, igen, neki is azt hiszem ez a keresztneve, úgy általában olyan elég fura kép alakult ki bennem róla, ugyanis amikor Diana-nak ugye, ő keresett volna egy új otthont a szétköltözésük után, és hogy az öccse felajánlott neki egy házat a családi birtokon, amit már ő el is kezdett átalakítani, és az utolsó pillanatban azt, hogy bocs, nem, mert én nem akarom itt a felhajtást, ami veled együtt jár, meg nem tudom, visszakövetelte tőle a legkedvesebb ékszerét, ezt a Spencer tiarát, amit az esküvőjén is hordott, meg ilyen nagyon furcsán kezdett viselkedni vele, és hogy egy évvel a halál előtt írt neki egy olyan levelet, amiben ilyen kijelentések voltak. Tehát mondjuk például az a temetésén ilyeneket mondott a Lord Spencer, hogy alapjában véve egyáltalán nem változott meg, az idősebb nővérem maradt, aki kiskoromban is dajkált. Ehhez képest egy évvel ezelőtt ilyen levelet írt neki. Miután éveken keresztül mindkét orralól elhanyagoltuk egymást, a kapcsolatunk minden lánytestvérem közül veled a leggyengébb. Talán több időd van arra, hogy észreved, milyen ritkán beszélünk. Tehát, hogy az összes ilyen kis szurkapisztaka, meg hogy meg ezt is írta 96-ban neki, féltelek, tudom, hogy a manipuláció és a megcsalatás a betegséged részét képezik. Imádkozom, hogy mentális problémáidat megfelelő és együttérző módon kezeljék. Tehát ez, amikor azt mondod valakinek, hogy én annyira felnézek rád, mert hogy viseld el, hogy ekkora kudarc vagy, és hogy ezért igazán csodálat, tehát ezek az ilyen bújtatott, mérgező gondolatok, például, hogy meg így is folytatta, hogy már hosszú ideje elfogadtam azt a tényt, hogy a helyem az életed perifériáján lehet, és ez már nem szomorít el. Valójában nekem is a családomnak is könnyebb olyan helyzetben lenni, ha sértetten és fájdalommal szemlélem szeszélyes barátságodat. Szóval, és akkor ez a csávó oda ment is előadta, hogy ő a nagy szeretőbáty, és hogy mennyire hiányzik neki a testvére. Szóval, hogy ez így nekem így eléggé megrázó volt. Ami pedig még így a továbbiakban nekem meglepetést okozott, hogy az például, hogy milyen rövid idő telt el a halála meg a válása között. Tehát ez egy év volt. 96-ban mondták ki ugye a válásukat, és 97 nyarán halt meg, és hogy előtte milyen hosszú ideig tartott a válás. Nekem valamiért, talán azért, mert annyi kép született Diana-ról, hogy a gyárt az angolai taposóaknak a mezein, tehát ő annyira aktív volt ebben az utolsó évében, hogy valamilyen nekem sokkal több időnek tűnik. És hát ők ugye már 92-ben szétköltöztek, és a válásukat meg 96-ban mondták ki. Tehát azért ez elég sok idő egy ilyen felemás állapotban.
De azt vajon miért?
Ez az, és ez az, amire így szintén két olyan homlokenyenest különböző választ találtam. Az egyik amúgy nagyon logikus, azt a Morton írja le a könyvébe, hogy ugye Diana-nak kiskorában elváltak a szüleik. És hát ő az anyjával szeretett volna maradni, és a korabeli jog szerint azért ebben a korban, ő volt 7 éves, az öccse 2 vagy 3, azért az anyukhoz kellett volna, hogy kerüljenek. Csak hogy mivel, ugye ez vagyunk a 60-as évek végén, az anyja hagyta el az apját, ebből egy nagy társadalmi skandalum kerekedett, és még a saját nagyanyja is, a Diana-nak a saját lánya ellen tanúskodott. Tehát például, hogy a koronában megjelenik ez a Lady Fermoy, aki ott istápolta a fiatal Diana-t, na ő neki például sose bocsájtott meg a Lady Di, hogy a miatta nem kerülhetett az anyjához, és a saját lányát meg elárulta. Tehát volt benne egyfelől egy ilyen nagyon nagy félelem arról, hogy a férjét elhagyó feleséggel szemben mennyire elfogult tud lenni egy angol bíróság például, és ezért ő folyamatosan azt akarta, hogy a Charles indítsa meg a vállópert annak ellenére, hogy már szétköltözték, és nem akart kezdeményezni, mert hogy ez mondjuk rá rossz fényt vett sajtóban, meg mindenhol. Mert egyébként azt a király családra ugye külön törvények vonatkoznak, és például a gyerekek felügyeleti jogát a mindenkori uralkodó az így bármikor magához vonhatja meg ilyenek. Szóval most ezek a félelmek reálisak voltak-e vagy nem, az ugye egy jó kérdés, és egyébként ezek az interjúk például, tehát meg a Morton könyv, amiben ő ugye azért így, tehát ő diktált egy csomó mindent a saját életéről, meg ugye volt ez a Panoráma interjú, amikor tényleg titokban meghívta magához a nem tudom melyik tévéstábot, és akkor felvették ezt a bizonyos beszélgetést, ahol így kitálalt minden saját magáról, meg ugye a Károlyról is. Ezt is például ő És akkor most pont egy-két éve, vagy esetleg, hogy tavaly jöttek elő ilyen hírek, hogy őt ebbe így becsaklizták, mert hogy ez, aki ezt készítette, ezt az interjút, az az újságíró, az mutatott neki ilyen feljegyzéseket arról, hogy a Károly le akar őt járatni a sajtóban a barátaink keresztül. És az a durva, hogy ez igaz volt, tehát hogy lehet, hogy így akarta közelébe férkőzni, de ott tényleg elkezdődött egy ilyen folyamat, és ez az is, ami bennem is sose tudatosult, hogy a királyi családnak van egy baromi nagy sajtógépezete. Tehát, hogy neki van egy ilyen, még akkor is, hogyha folyamatosan jelenik meg a bulvárban róluk mindenféle botrányos címlap, a királyi család és a sajtó között van egy együttműködés. Nem tudom, te lehozod ezt, amit én most akarok, cserébe kapsz egy fotózási alkalmat. Meg ugye a konzervatív sajtónak mindig is számíthattak ugye a diszkréciójára, meg az együttműködésére. Ugye van egy hatalmas sajtóirodájuk, kapcsolatokkal, tök jó barátjuk, magának a királyi családnak egy csomó lapnak a főszerkesztője, és akkor így elkezdődött. És ugye ez azért egy ilyen védőburok a királyi családnak, amíg aki valaki bele tartozik. És például, amikor a Fergit, ugye ő még előbb elvált a Yorki hercegtől, mint Diana a saját férjétől, őt így elkezdték szépen lejáratni, és a válás után jött elő például ez a fotó, amikor a szeretője a lábujját nyalogatta a tengerparton, ami nagyon megsemmisítette akkor annak a PR-ját egy pár évre. Szóval hogy a Diana ezt így végignézte, és amikor elkezdtek megjönni a sajtóban olyan cikkek, hogy a Károly milyen felelősségteljes, nem is tudom, sziklaszirált, de visszafogottabb apa, hozzá ilyen fotókkal, hogy a fiaival lovagol, meg pecázik, csak hát ezt nem lehet észrevenni, mert a Diana-nak a majom szeretete, meg ahhoz a harsogóan nagy anyai szeretet, az elnyomja őt, és hát ezért senki se látja, hogy igazából mennyire odaadó apa lenne. És akkor ezt, amikor ezt így látta, hogy elindult egy ilyen folyamat, akkor tudta, hogy valamit lépnie kell, mert hogyha mire odaérnek, hogy kezdődik a bírósági tárgyalás, uralkodik egy olyan közhangulat az országban, hogy ő nem való anyának, akkor megette a fene. Tehát, hogy például ilyesmi állt az interjúk háta mögött is, vagy hátterében.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődj a márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
És akkor itt van a Barel, a Komorniknak a véleménye, hogy miért nem indította meg előbb a válást. Ez pedig azt jelenti, hogy azért, mert Diana még mindig szerelmes volt a férjébe. És hogy Diana sosem akart elválni, és hogy ő végig azt akarta tizen pár év alatt, hogy ez a házasság működjön. Amit valahol el tudok hinni, hogyha belevesszük ezt a hatalmas szeretetészségét, és azt a nagyon erős apa komplexusát, mert neki az apja azért nagyon egyáltalán nem volt érzelmileg elérhető gyerekkorában, mert hiába ítélték neki, nagyon keveset időt töltött velük, főleg inkább ajándékokkal próbálta megvenni a gyerekei szeretetét, és hogy ez nála 12 évvel idősebb férfi valahogy ugye összejött. Annak idején azért ezt a komplexust ez így aktiválhatta, tehát én el tudom hinni azt is, hogy ő reménykedett valami újrakezdésbe, és azt is elmondta ebben a könyvben a Komornik, hogy például Diana mennyire megbánta az interjút, meg az életrajzi könyvet is, hogy ezt így a legnagyobb keserűségében adta ki magából, és hogy ezért mondjuk így a szép emlékeket is egy kicsit így elmosta a közvélemény, meg a saját szemében is, és a nászútjukról is egy ilyen negatív kép alakult ki ezek alapján, és hogy egyébként onnan Diana ilyen leveleket küldött haza egy barátnőjéről, hogy boldogabb nem is lehetnék, soha nem hittem volna, hogy ilyen jól fogom érezni magam. Az utazás hihetetlenül csodás, rengeteget nevetünk és bújunk össze. Nagyon tetszik nekem a házasság, imádok gondoskodni a másikról és kényeztetni. Életemben nem történt még ilyen jó dolog velem, leszámítva, hogy a világ legszerencsésebb nője lettem. Egy másik barátnőnek meg ezt írta, gyakorlatilag bűgünk, akárhányszor újra nézzük az esküvőt. Elképzelem, hogy mondjuk 10 év múlva, ha valamelyik ifjú herceg megkérdi, miért nevezted aput Fülöpnek? Alig várom. Ugye rossz neve, rossz sorrendben mondta a Károlynak a keresztneveit az esküvőn. Úgyhogy ez is egy ilyen elég nem is tudom, ilyen elég ellentmondásos dolog, mert közben meg az tény, hogy például Diana nagyon sokat sírt, és nagyon sokat veszekedtek a nászúton, mert Károly magával vitte a dupla C betűket ábrázoló manzsetta gombját, amit a szeretőjétől kapott, meg onnan is telefonálgatott a Kamillának, meg ugye, ami a koronában is megjelenik, tényleg csináltatott az esküvője napja előtt adta át a Kamillának azt a karkötőt, amin az álneveik a Fred és a Gladys voltak egy ilyen szívecskébe foglalva, szóval, hogy ezt a Diana megtalálta. És szóval én most őszinte leszek, azért, hogy olvastam ezeket a könyveket, szerepelnek olyan jelölő cetrik, ahol oda annyi van írva, hogy görény. Tehát amikor így kibukott, hogy a Károly ez egy mekkora görény volt. Tehát, hogy azért az házasságuk első pár évében Diana-nak volt 4-5 öngyilkossági kísérlete, és hogy erre a férje gyakorlatilag úgy reagált, amikor mondjuk Diana levetette magát teljesen a lépcsőn, hogy így megnézte, és azt mondta, hogy ez hiszti és elment lovagolni. Szóval, hogy ilyet emberségből se csinál valaki, szerintem. Nyilván szerencsétlen embernek, ugye neki is megvan a maga története, hogy mennyire egy érzelmi hideg környezetben nőtt fel, és hát mutasd meg, hogy szeretsz, megmondom, hogy szerettek alapon. Nyilván ennyire volt képes, de hogy... Szóval ez még hogyha a Diana ezeket felindulásból is mondta, és nyilván az ő saját szűrőjén keresztül, tehát hogy ezek akkor is nagyon durva dolgok. És például azt saját bevallása szerint neki benne Diana-ban akkor halt meg a szerelem a férje iránt, amikor Harry megszületett, és a férje, aki egyébként lányt akart, és a Diana meg sem merte mondani, hogy az ultrahang alapján megint fiúk születik, a Károly ennyit mondott rá, hogy amikor meglátta, hogy jaj, megint fiú, ráadásul vörös is, és elment pólózni. És hogy két újságíró, akik gyakran fotózták az új királyi családot, így még le is, még őket is meginterjúolták ebben a Marton könyvben, és így mondta, hogy az egyik megbökte a másikat, figyeld meg, Károly elmegy pólózni, hát ugye várták őket, hogy kijöjjenek a kórházból a szülés után megmutatni a babát. És amúgy nem, már nem csinálja, tehát jó rá is született a fiat, de figyeld meg, és így fogadtak, nem tudom, hogy fog, és így tényleg ott hagyta a családot. Meg pár évvel később, amikor nem is tudom, Vilmos volt talán 5-6 éves, és hogy volt egy balesete az iskolában, tehát, vagy valami krikettütővel, nem tudom, véletlenül betörték a fejét, és el is vesztette az eszméletét. És ugye riadóztatták mind a két szülőt, és bementek a kórházba, és kiderült, hogy el kell altatni, és meg fel kell nyitni a koponyáját, mert valamit ellenőrizni kell, hogy nem-e károsodott. És így kérdezte a Károly, hogy jó, de amúgy rendben lesz? Hát valószínűleg igen. Jó, oké, és elment egy estére, ahol meghívták, hogy nem tudom, valamit adjon át, és a Diana az ott ült, és így végrezkedett a fiáért, és aztán amíg várták, hogy felébredjen, jött be a nővér, ellenőrizte 10 percenként, nem ment fel a vérnyomásom, mert az végzetes, szóval ezért gyerekednek egy altatásos koponya műtétet hajtanak, és akkor nem hagyod ott a francba a kórházba, szóval, hogy... és akkor... És akkor ugye utána megjöttek, és ez más közvéleménynek is sok volt, mert azért ez így kiszivárgott, és akkor utána kezdődött el például ez a propaganda, hogy Károly egyébként milyen jó apa, és akkor ott elkezdett egy kicsit így a, nem is tudom, lovagolni, járni a fiaival, meg ilyenek.
Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy egyszerűen a mennyire könnyű irányítani, nem, az emberek véleményét.
Igen.
És hogy amit mondtál, hogy mekkora nagy sajtóiroda van a királyi család mögött, és hogy ott állt szerencsétlen Diana az egésszel szemben, és hogy ő ment és próbálta azt az egészet, ami neki ezzel az élettel jött, abból a lehető legjobbat kihozni, és hogy nem tudom, végeredményben, meg mégis, hogy egy olyan embert, aki mondjuk nem egy ilyen Diana fan, és nem olvas annyira utána, mégis kb. 3 dolog jut eszébe, hogy nem tudom, anorexiás volt. Jó, igen, tudjuk, hogy nagyon szerette a gyerekét, de azért végül mégiscsak úgy halt meg, hogy nem tudom, az egyik szeretőjével a válás után ment A-ból B-be az autóban. Nem, szóval, hogy,
igen.
Hogy mennyire nem fair.
És ezek a szűrők, amiket így oda tudsz adni egy embernek, és így hogy mennyikora hatalma van a médiának, hogy melyik igen. 3 mondatot ragadott ki valakinek az életéből, úgyhogy ha van valamire tanulság az életé, Diana életéből, 2 is van, szerintem ez az egyik, amit pont te is említesz, úgyhogy ez nagyon jó is, hogy mondtad, hogy így emberek semmi nem fekete-fehér, teljesen nem. Mindegy, hogy miről van szó, legyen szó emberekről, politikáról, akármiről, nem lehet elég oldalról beszerezni információt ahhoz, hogy valami halvány között legyen, vagy valami sejtésed az igazságról, szóval ezzel muszáj lesz előbb-utóbb mindenkinek tisztába jönni és erre figyelni, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon fontos tanulság, és amit még egyébként én mindenképpen így ki akartam volna emelni, és ez szintén olyasmi, amit így évek távlatából így néztem rá erre a szituációra, hogy most Diana, amikor találkoztak Károllyal, 18 éves volt. Nem volt addig barátja. De nem az, hogy nem feküdt le senkivel, nem volt egy plátói szerelmes, senkinek fiú nem fogta meg a kezét. És akkor jött egy nála 12 évvel idősebb fazon, sőt, még több, talán volt Károly akkor 31 éves, csomó kapcsolattal nyilván a háta mögött, találkoztak összesen 12, max. 13 alkalommal, soha nem kettesben, mert ugye valami gárdonám mindig volt velük, és így most képzeld el, hogy neked van egy barátnődnek a lánya, jön, és így elmesél, hogy figyelj, 18 évesen, figyelj, nekem még soha nem volt senki, de most egy ilyen idősebb muksót 12 alkalom után feleségül akar venni, és hozzá fogok menni. Ja, és amúgy olyan körökbe jön, hogy ott válás az nincs nagyon. Tehát így erre így azt mondod, hogy ez egy katasztrófa lesz. Igen. Tehát, hogy ez borzasztó. És mégis az akkori emberek, és nem hiszem, hogy mondjuk egy, ugye vagyunk mondjuk, nem tudom, a 70-es évek végén, 80-as évek elején, tehát azért már túl vagyunk egy Beatles-en, a miniszoknyán, punkorszakon, nem tudom, az akkori átlagember szerint mondjuk ez egy jó ötlet, két ennyire más embert ilyen furcsa körülmények között összeboronálni, de ha királyi családról van szó, az oké. Okay. És szerintem ez azért van, mert egyszerűen az emberek, és ez az, amiben nem vagyok biztos, hogy amikor ma megismétlődne, nem ugyanaz lenne, hogy ott tapsolnánk a tévélt, hogy jaj, de szép ez az esküvő, mert hogy egyszerűen ezek a tündérmesék. Tehát abban is az van, hogy ott a fiatal királylány, jön a herceg, nem ismerik egymást, de első szempillantásra egymásba szeretnek, és minden gyönyörű, és izé, és boldogan élnek, ami mondjam, hogy és annyira igénye van az embereknek, talán főleg a nőknek erre a mítoszra, hogy ez így nem tudom, elképesztő. És ez a másik, amin gondolkoztam, hogy ha most így mindent leveszünk, hogy ők milyen speciális helyzetben voltak királyi család tagjaként, meg a nyilvánosság, stb. Most az a sztori önmagában, hogy egy férfi, akinek amúgy nem biztos, hogy meg kéne nősülnie, mert az a született taglegény, meg Károly az volt. Tehát, hogy ő azt szerette, hogyha a barátnői rendelkezés állnak, amikor ő akar, de amúgy így pólózott, vadászott, pecázott, és ebben így teljesen jól el volt. Este könyvet olvasott a kanapén, és így. Tehát neki ez elég lett volna egy életre. De hogyha van egy férfi, aki csak azért nősül, mert hogy hát ez a szokás, meg ezt várják tőlem, meg hogy, és hogy aztán ez belebotlik egy szeretethiányos apa komplexusos fiatal lányba feldolgozatlan traumákkal, és hogy ezek összeházasodnak, és mutatják a külvilág felé, hogy minden szép, és közben évekig szenvednek együtt, azért ez nem egy ritka sztori. Szerintem. Tehát, hogy azért ez mégsem annyira egy rendkívüli dolog, és szerintem ez az, amire fontos lenne, hogy most már a mostani felnövő nő és férfi generációk együtt tudatosak legyenek, hogy ne kössék össze magukat oda nem illő emberekkel, csak azért, mert ez a szokás, meg hogy mert kifelé azt kell mutatni, hogy mindennek milyen szépnek kellene lennie, de hogy ez egy ilyen kis kitérő volt, de e kapcsán azért elmesélnék még egy ilyen érdekes jelenséget, amit így a Diana sztori kapcsán felfedeztem, hogy tulajdonképpen miért is vett el Károly éppen Diana-t, és miért is nem vett el Camillát, egyszerűen annyira szerette. A Camilla részére ott van olyan elmélet is, hogy a Camilla azért sokkal jobban bele volt zúgva a saját férjébe, mint Károlyba, és hogy Károlynek ez ilyen fán volt, de inkább csak később komolyodott a kapcsolat, de ott az elején csak hízelget neki, hogy a Bessie herceg az érte van oda, de azért a saját férje az egy nagyon karizmatikus, playboy-szerű személyiség volt. De a fő probléma is ezzel így minden mai akkori történésekkel mélyebben foglalkozó kutató egyetért. A probléma az volt, hogy múltja volt. Tehát, hogy a Camillának a férje előtt is volt már szeretője, meg a Károllyal is mindenki tudták, hogy ott aludt már a palotában, meg lefeküdtek, tehát nem volt szűz. És az, hogy a király, leendő király felesége, vagy trónörökös felesége szűz legyen, az egy elvárás volt. És nem csak a királyi család részéről, hanem a nép részéről is. És hát megint elmondom, hogy már jött Marie Quantal a miniszoknyával, volt a szexuális forradalom, a Beatles korszaka, stb. És az a kis csaj, aki egyébként így, nem tudom, ezeket mind végigélte, még az is azt gondolta, hogy na hát az érintetlennek kell lenni azért a leendő királynének. És azt hiszem, igen, a Lord Mountbattennek az unokája, akit össze akartak egyébként boronálni a Károlyon, fogalmazott úgy, hogy szegény Károlynak az volt a pehje, hogy pont akkor kellett nősülni, amikor minden arisztokrata lány elkezdte kiélni magát. Uh-huh. És hát ilyen nagyon nehéz volt szűzlányra akadni. És de az, hogy Diana-nak nem volt senki, az így téma volt. Tehát ezt így ünnepelték. És így nagyon nehéz visszanyomozni, hogy ebből mi az igazság, mert abban az időben jelentek meg olyan újságcikkek, hogy egy Mr. Pinker nevű, nem, egy Dr. Pinker nevű nőgyógyász, királynőnek egy ilyen magánorvosa, megvizsgálta Diana-t, és hogy talált nála egy érintetlen szűzhártyát. Hagyjuk! Tehát most el tudnék mesélni egy óraig arról, hogy a szűzhártya az olyan, mint nem létezik, tehát hogy ilyen nincs. Uh-huh. És tehát ez eleve borzasztó. Más írások arról tudjuk, hogy csak azt vizsgálták meg idézőjelben, hogy termékenye, még mindig szörnyű. Viszont ami tény, hogy a nagybátyja Diana-nak tartott egy sajtótájékoztatót arról, amiben biztosította a népet, hogy még Diana-nak nem volt senkije, tehát érintetlen. És szóval ez így borzasztó. És ez az érdekes, és akkor itt jön még egy olyan újdonság Diana-ról, ami nekem, ami nyilván akkor valamiért ezt nem nagyon kommunikálták, mert így akkor azért még annyira nem volt erre fogékony közvéleménybe, hogy ő, neki voltak ilyen, kicsit ilyen médiumi vagy mediális képességei. Nagyon durva megérzései voltak, és például ő ezt el is mondta, már később például a Morton féle könyv, amikor készült, hogy neki tudatosan nem volt barátja. Tehát, hogy ő tudta, idézőben, hogy neki tisztának kell maradnia, mert hogy valami olyan emberhez fog hozzámenni, akinek ez fontos. És amikor 13 évesen mondta ezt az apjának, hogy szerintem egy közéleti emberhez fog hozzámenni. És akkor még valami nagykövet volt legfeljebb a fejében, vagy ilyesmi, de hát valami egészen ugye másült ki a dologból. És hogy például egy baráti társaságban voltak már felnőtt korában, amikor valaki megkérdezte, hogy hogyan van az apja, és akkor neki volt egy ilyen durva megérzése, hogy hát szerintem valami rossz fog történni vele, és vagy azonnal meghal, vagy hosszú idő alatt felgyógyul. És másnap kapott egy agyvérzést. De minden előjel nélkül. És amikor már a Károlyi jegyesek voltak, és elmentek megnézni egy lovat. És hogy a Károlynak egy új lovát. És Károlyot ügetett körbe-körül, és Diana-nak lett egy megérzése, hogy szerintem ez a ló meg fog halni. És így a nap végére összeesett, és tényleg kimúlt, mert hogy volt valami olyan szívbetegsége, amiről nem uh-huh. tudtak.
Ó, szegény, tehát abban az időben, amilyet még bolondnak is tartott.
Lehet. Igen. És amikor megkérték a kezét, ugye Károly eljárt, hogy legyen a felesége, akkor először nem is hitte, hogy ezt komolyan mondja, és akkor így mondta Károly, hogy de komolyan beszélek, és hogy tudja, hogy ez azzal jár, hogy egy nap királynő lesz, királyné lesz. És akkor a Diana-nak az jutott eszébe, hogy biztos, hogy nem leszek királyné, de nagyon nehéz életem lesz. És csak hozzáteszem, azt is meg jósolt, tehát hogy Károly sose lesz király. Tehát is sose lesz belőle harmadik király, hanem hogy a Vilmos fogja követni a királynőt. Szóval ez még érdekes, ez így még lóg a levegőben, hogy így lesz-e. És hogy amit szintén nem kommunikáltak, hogy neki a legnehezebb időszak az, amikor a két gyereke születése után Károly már nem is leplezte, hogy visszament Kamillához, és nagyon súlyos volt a bulimiája is, és nagyon el is kezdte kiközösíteni a királyi családot. Volt egy borzasztóan nehéz jó pár éve. És hogy őt ebből például egyrészt azt hozta ki, hogy talált egy nagyon jó étkezési zavarokkal foglalkozó szakembert, egy nagyon jó pszichológust, aki nem tudom, tényleg nagyon, nem is analízissel, hanem inkább így kicsit ilyen kognitív terápiával kihozta a gödörből, és hogy ő ilyen keleti tanokkal foglalkozott, tehát buddhista írásokat olvasott, meg ilyen holisztikus gyógyszemléletekkel ismerkedett, meg tájcsizott, voltak gyógykristályai, aromaterápiával, asztrológiával megismerkedett, és hogy ezekből valami annyi erőt tudott meríteni, meg úgy helyre rakta magát testileg, hogy mondjuk a napi 4-5 bulimiás rohamából mondjuk 3 hetente egy fordult elő ezen, és főleg egyébként, amikor ott volt Windsorban, vagy Balmoralban, ami egyébként meg is jelenik például a Spencer című filmben. Ugye egyébként, amikor kiválasztottuk Diana-t is, ez volt az apropó, hogy most úgy is jön a Spencer film, ez ugye szóltam már, mint aki kezdjön az adás, már eltelt majdnem fél év, mert ugye 21 novemberében jött ki. De hogy abban ez is eléggé megjelenik.
Meg most majd könyv is fog jönni, gondolom, valamelyik szerelmi, vagy a szerelmi igen. kapcsolatairól, tudod, a romantizált lányregény. Hát és amit nem érintettünk, szerintem kicsit szándékosan, mert fut egy másik szállon, egy kicsit más projektünk, ahol majd így a Dejanát, mint anyukát, mint édesanyát bemutatjuk. De hogy azért nem szabad azt elfelejteni, hogy azért ő neki az, hogy anya volt, de hogy nem tudott azért olyan anya lenni. Azért, hát életmentő volt, igen, de közben meg szerintem mind erre a sok minden nehézségre azért az rá tett egy jó nagy lapát, hogy nem tudottam ő olyan anya lenni szerintem, ami ön ő szeretett volna lenni, de mondom, ez csak egy kis ilyen kikérő.
Igen, hogy, igen. De erről... még így is, tehát annyi reformat, forradalmat vitt be az anyaságban, nem csak a uralkodó családban, hanem az arisztokráciában is, de még ugye egyébként általában így a azért ezt a brit gyermeknevelési szemléletet sok szempontból sikerült kikezdenie, úgyhogy ugye ennek a mai napig van látszatja, hogy nem tudom, ugye a gyerekei is teljesen máshogy nevelik már a saját fiaikat, lányaikat, mint hogy még mondjuk, mit tudom én, a Károlyt. Mi annyira megrázó példát, hogy azért azt is, őt is meg lehet érteni, hogy most kerültek elő olyan felvételek, hogy amikor 3 éves volt, amikor a szülei fél évre elmentek utazni ugye a nemzetközösségi útra, és őt otthon hagyták, és akkor úgy üdvözölt őt a királynő a pályaudvaron, hogy így adott neki egy puszit, és megrázta a kezét. Tehát, hogy fél év után. És egy kisrácon egyébként úgy tűnik, mintha se tudná, ki az, aki jött. Úgyhogy...
Hát, igen, egy 3 éves gyereknél fél év után az sem.
Az sok, sok idő. De hát igen, ahogy mondtad, hogy így elég sok mindent nem érintettünk, azért ugye rengeteg, tehát azért a szerelmei, a házassága, azért, tehát a bulimiája szintén, ami azért egy nagyon... olyasmi szerintem, amiről érdemes lenne beszélni, de azért ezeket még majd egy kicsit visszahozzuk a következő részben, mert hogy nem véletlenül ilyen sorrendben választottuk a nőket, ő pedig Sisi lesz, ugye Erzsébet királyné, akivel kapcsolatban volt ugyancsak egy ilyen fangirl állapotom.
Na ő nekem is fangirl. Ő szerintem akkor volt egy ilyen könyvsorozat az életéről, és szerintem azt akkor mindenki elolvasta, meg mindenki, minden karácsonykor a Sisi filmeket
nézte. Igen. Igen, és tehát ugye volt, születtek például cikkek, írások arról, hogy mennyire hasonló az ő életük, de egyébként tényleg nagyon megdöbbentően sok közös pont van, úgyhogy majd vele fogjuk folytatni, remélem, hogy szeretni fogjátok. Én azért is gondoltam, mert ő is egyébként olyan minden, hogy rengeteg mindent tudunk róla, meg azt gondoljuk, hogy nem lehet már róluk újat elmondani.
De lehet.
Meg egyébként én azt hiszem, hogy ha isporosan bármi Sisivel kapcsolatos dolgot posztolok, azok a legnépszerűbbek, úgyhogy úgy láttam, hogy ez ember mindig van ráigény.
Meg a legtöbben egyébként őt írták.
Akkor így teljesüljön minden kívánságotok.
Úgyhogy már csak 14-et kell aludni is.
És jön
Sisi. Nagyon szépen köszönjük, hogy velem tartottatok ebben az adásban, és akkor találkozunk 2 hét múlva.
Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.